Mielőtt a mai témánkra rátérnénk, hosszú vívódás után úgy döntöttem, hogy mégiscsak elmondom. És ezen kívül még egy néhány dalban megjelenik az, hogy Jézus harcol értünk. És maximálisan egyetértek a dalszerzőnek a szándékával, de a Biblia fényében azt kell mondanunk, hogy Jézus már nem harcol értünk. Befejezte ezt a harcot. Mi harcolunk. Nekünk folyamatos harcaink vannak. Folyamatosan ott van mellettünk Jézus, hogy az ő győzelmét érvényre tudjuk juttatni. A szellemvilágban is van harc, de az emberiségért Jézus a Golgotai kereszten megharcolt. És azt be is fejezte, azért fejezte be, leült és nézi a végeredményt. Tulajdonképpen az időzítés jó, mert ma délelőtt a keresztről szeretnék beszélni. Nem azért, mert nem ismerjük a keresztet, hanem talán egy olyan nézőpontból, amelyik nem a legegyszerűbb, leghétköznapibb, és az sem baj, hogyha kérdőjelek maradnak benned, foglalkozz vele. A Bibliánk azt ígéri, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra, és ha én véletlenül valamit rosszul mondok, mint múlt vasárnap, azt is helyre teszi. Múlt vasárnap ugyanis elkövettem azt a hibát, hogy azt mondtam, hogy minden teremménye egyfejű, aztán beaszolt, hogy nem jól emlékszem, mert a jelenésekben a mennyben is vannak többfejű élőlények. És tényleg. Úgyhogy az egy téves mondatom volt, elnézést érte, az elvattól még megmaradt, de tényleg rosszul mondtam. No, szóval a kereszt. Igazából a kereszten történő kivégzés az a rómaiaknak a nagy vívmánya volt idézőjelbe. A Spartacus féle rabszolgafelkelés leveréséről a történelem azt írja, hogy legalább 6000 kereszt volt a nem tudom én milyen út mellett, elrettentésül, és így tovább. Hatalmas szögekkel művelték ezt a tragikus és igencsak fájdalmas kivégzési módot. Jézus Krisztus születése előtt úgy durván 1000-rel volt egy Dávid nevű emberke, akitől a 22. Zsoltár is származik, és ott olyanokat mond, hogy 22. Zsoltár 17. versétől, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatná minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Picit megpróbáltam elképzelni ezt a szituációt. Dávid Istennek egy nagy embere, és akik hallották ezt, amikor még nincs keresztre feszítés, nincs keresztre szögezés, semmi egyéb, azt mondják, hogy ennek valami baja van. Hát eddig úgy gondoltuk, hogy Istent követni, de hát ilyeneket mondani. Ezt csak azért sarkítottam ennyire, hogy azt mondjam, hogy amikor valaki proféciát mond, nem biztos, hogy mindent ért. És nem biztos, hogy logikával meg tudja fogni. Ha a hite nem megy elől, akkor lehet, hogy lenyeli a dolgokat, holott volna létjogosultsága, de miután a szürke állománya nem tudja végigvinni, ezért kihagyja. És a tetejébe, ugye az Ószövetségben volt egy olyan kitétel, hogy az a profécia, ami nem teljesedik be, azt hamis profétálta meg, úgyhogy meg kell kövezni. Na de nem lehetett volna krisztusi profécia, ha azt minden esetben végrehajtják, mert hát 1000 évvel Krisztus előtt hogy tudom lemérni, hogy beteljesedik vagy sem. Jó, persze, mi ma könnyen vagyunk, mert utána vagyunk és tudjuk, hogy beteljesedett. Szóval, ahhoz, hogy Isten rajta működjön, az hit kell. Nem elégséges a múltbéli tapasztalat, a Biblia ismeret, a logika, semmi sem elég hozzá, hit is kell hozzá. Na, de vissza a kereszthez, mielőtt messze kanyarodnék. Pál apostol az első korintusi levélben azt írja a második verstől, 1 Korintus 2:2. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok, beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a szellem bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Amit ebből ki szeretnék emelni, hogy akár Jézusról, mint megfeszítettről, ami Isten ereje. Egyben. Egyszerre. Szóval a kereszt egyszerre több dolog egyben, és van ilyen hétköznapi példa, mert ugye a héber írás az úgy néz ki, hogy egy írásjel az betű, szám, meg egy kép. Úgyhogy találd ki, hogy melyikre vonatkozik épp az, abban a pillanatban. Ha a környezetét nem látod, azért ez feladat tud lenni. Szóval a kereszt egy főpapi áldozat, egy győzelem a sátán felett, de ugyanakkor Isten erejének a bemutatása, és ami az igazán döbbenetes benne, hogy mindez Isten akarata. Ugye Ábrahámnál volt egy villanás, hogy példaképpen úgy tesz, mintha feláldozná a fiát, de Ábrahámnak megadatott, hogy megálljon. A mindenható pedig már mindenek előtt eltervezte, hogy ő ezt meg fogja tenni a saját fiát. Szóval ez így döbbenet. Az áldozat bemutatás az egy, hogy is mondjam, bevett gyakorlat volt a zsidóknál. Az ember rátette a kezét az áldozatra szánt bárányra, természetesen a báránynak meg kellett felelni. Tehát a megfelelő bárányra rátette a kezét, mint egy átadta a bűnét, és ezután a bárányt megölték. Oké. Okay. De a bárány ártatlansága nem ment át az emberre. Tehát az ember bűnösségét továbbadta egy, az alacsonyabb rendűt fogom használni, tekintélyszintekre gondolkodjatok, de a rend is annyira tragikus érzés. Szóval egy alacsonyabb rendűre a magasabb rendűről átmegy, de visszafelé nem. Mert, azért mondom, mert a zsidók 10-be, az első verstől kezdve azt tudjuk nézni, hogy olvasni, hogy mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évente rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Tehát az ember bűnét az állatok vére nem tudja már eltörölni. Van egy ugrásbeli különbség. Mert ha a fizikai báránynak az ártatlansága vissza tudna jönni az emberre, akkor megszűnne a, tehát nem kellene áldozatot bemutatni újból. Hogy is működik ez? Aggeus proféta második, vagy Haggeus részében 11-12-13-as. Ezt mondja a seregek ura. kérj útbaigazítást a papoktól erre nézve. Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz, olajhoz, vagy bármi más ételhez, szenté válik az? A papok azt válaszolták, hogy nem. Akkor Aggeus ezt kérdezte, ha egy holttest érintése miatt tisztátalanná ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak? A papok azt mondták, hogy igen. Most akkor hogy van? A szentség gyengébb lenne, mint a bűn, a tisztátalanság? Fel kell tenni a kérdést, de sokkal egyszerűbb a válasz. A bűnben nincs tisztelet, attól bűn. A szentség csak tisztelettel tud működni. A tolvaj nem fog becsöngetni hozzád, hogy bebocsájtást kérjen. Egy normális ember nem nyit be még akkor se, hogyha nyitva az ajtó, hanem megvárja, amíg kijössz. A bűn attól bűn, hogy nem foglalkozik se joggal, se kintéllyel, se semmivel, hanem tör. A szentség ezt nem tudja megtenni, tehát Isten nem tudja megtenni, hogy rád löki a szentségét, mert szent. És a szentségből ilyen viselkedés nem fakad. Tehát nem a szentség erőtlenebb, mint a bűn, hanem a bűn annyira bűnös, hogy fölrúg mindent. Ettől bűn. Ez a bűn ellenben magasabb rendű, mint az ember. Mert hogy szellemi lénynek a sugallatára indult el. Úgy került bele az emberiségbe. Róma 5.12. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Tehát minden ember bűnös. Nincs mit szépítgetni, hogy ez van, pont. Nem tudsz másként születni. Nem jutott jobb ötlet eszembe, példaképpen, mint az, hogyha Csernobilban lakó két embernek születik egy gyermeke, az lenne a csoda, ha nem lenne sugárfertőzött. Nem tud más lenni. Ebből jött. A bűn ugyanígy. Egyszerűen öröklődik. Ha megfigyeljük Jézus munkáját, megérintett egy leprást, a lepra alacsonyabb rendű, mint Isten fia, a lepra nem tett hatást rá. Isten fiának a szentsége ellenben igen, a lepra elment. A halott érintésnél a halott tisztátalansága nem tudott visszamenni Jézusra, de Jézus szentsége át tudott menni és életet keltett. A magasabbról, a magasabb tekintélyszintről át tud menni, ha kap rá lehetőséget, ha meghívják. Kettő Korintus 5:18-19-20-21. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagában, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez azt mondja, hogy Isten tette bűnné. Ember nem tudta volna átadni a bűnt Jézusnak, mert ugye különbség van a tekintélyek között. Az ember alacsonyabb tekintélyt képvisel, mint Isten fia Jézus. Tehát nem tudja átadni, csak az Atya tudta rátenni. Tehát ezért az Atya akarata volt az, hogy a betegség törje össze, mert nem volt más lehetőség. Neki kellett megtenni, hogy megmaradjon a tekintélyszintek sajátossága. Az egyszerű fordításban az 1 János 2:2 azt mondja, hogy ő maga volt az áldozat bűneinkért, de nem csak a mi bűneinkért, hanem minden ember összes bűneiért is. Ez pedig azt jelenti ez a mondat, hogy ha ember véletlenül át tudta volna tenni a világ összes bűnét, akkor mindent rá tudott volna tenni saját magáink kívül. Tehát akkor mégis kimaradt volna. Tehát nem tudja ember megtenni, csak Isten tudja megtenni. És még hozzá az Atya, mert ugye a nagyobbtól megy az áldozatra át a bűn. Az Atya teszi a Fiúra. Magára vette Jézus. Ez egy önkéntes lépés volt, és a Zsoltár 109.18. Magára vette az átkot, mint a ruhát. Hatoljon bele, mint a víz, és a csontjaiba, mint az olaj. Ez egy döbbenetes kifejezés. Nem csak kívülről, hanem belehatolt Krisztus testébe a bűn. A csontvelőkig belement a bűn. Ezért mondja az 2 Korintus 5.21, hogy bűnné tette értünk. Ezek nem bűnös cselekedetek, ez az állapot. Bűnné tette értünk, belehatolt a csontjaiba. Nem mehetett. Nem a sajátja volt Jézusnak, nem mehetett át ember által, és aki rátette, ő kimaradhat, mert az Atya tette rá, tehát ő fölötte van ennek az egész bűn dolognak. Na most, Jézus és ember viszonya. Ugye Jézus magasabb rendű, magasabb tekintély, mint az ember. Tehát Jézus és az ember között simán megy az átadás, ha megadom a lehetőséget. Azaz meghívom, kérem. Zsidók 10.12-től a 18-ig. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült és ott várja, hogy ellenségei zsámolul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szent Szellem is ezután az ige után, hogy ez az a szövetség, amelyet kötök velük azban napok múltán, így szól az Úr, törvényemet a szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Szoktuk azt mondani, hogy a kereszt a nagy cserék helye. Még egyszer a 2 Korintus 5.21. Mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát az áldozásnál, itt a Golgotai kereszten, miután Isten fia volt az áldozati bárány, Isten fia nagyobb tekintélyt képvisel, mint az ember. Tehát amikor én elfogadom ezt az áldozatot, jelképesen leteszem, vagy átadom neki a bűneimet, abban a pillanatban az ő szentsége és a tisztasága rám jön. Mert hogy jöhet. A tekintélyszintek alapján jöhet. Kapom. Mindannyian tudjuk, de Ézsaiás 61.10. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, és az igazság palástját terítette rám, mint főlegéne, aki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, aki fölrakja ékszereit. Tehát ugyanaz a hozzáállás, amit olvastuk, hogy magára vette az átkot, mint a ruhát, ugyanaz, hogy az igazság palástját pedig rám terítette. Ugyanaz a mozdulat. Ugyanaz a kép. Így tehát Jézus minden tisztasága átjön rád. Ugyanazzal a módszerrel, ahogy Jézusba az átment és a bűn beléhatolt, ugyanazzal a módszerrel a kereszt által Isten fiának igazsága áthatol, és beléd bújik, és csontodik, átalakít. A Bibliánk ezt úgy is mondja, hogy újjátesz mindent. Teljesen kicserélődsz. Ennél a találkozásnál egy teljes csere zajlik. Hívő emberek mindig azt mondják, hogy jó, de hát a bűnnel mi a helyzet. Mert ugye az, amit elmondtam, ebből az következne, és tényleg nincs. Igen, tudom, 1 János 1.10. Ha azt mondjuk, hogy nem követtünk el semmi bűnt, akkor valójában azt állítjuk, hogy Isten hazudik, és üzenetének nincs helye a szívünkben. Sajnos nem tudok görögül. 14 biblia fordítást megnéztem, abból egyben volt jelen idejű, az összes többiben múlt idejű ez a mondat. Ha azt mondjuk, hogy nem követtünk el bűnt, akkor hazudunk. Egyetlen egy fordítás hozta jelen idő. Én hajlok afelé, hogy a másik 13 nem tévedett volna ekkorát. Tehát akkor ez múlt idő. A múltban valóban követtem el bűnt. Hát csontvelőm így romlott voltam, persze. És nem is mondom, hogy nem követtem el bűnt, hát akkor tényleg hazudnék. De miután az áldozattal találkoztam és átjött, azóta az él bennem, amit ő hozott. Méghozzá teljes egészében. A törvényről azt mondja a Biblia, hogy ha egy ellen vétkeztél, akkor az egész ellen vétkeztél. Akkor az üdvösséget, kegyelmet, tisztaságot ugyanígy kell értelmeznünk. Ha egyszer megkaptad, akkor minden területen megkaptad. Nincs az, hogy az érzelem világomban nem, az akaratomban igen, a kis ujjamban igen, a nagy ujjamban nem. Az egészet megkaptad. Hogy ez ellen ágál legjobban az ellenségünk. Ezt nem akarja, hogy tudatosuljon benned. Mert akkor rájössz, hogy miután Krisztusba vagy, aki ott ül az Atya jobbján, és minden a lába alatt van, simán parancsolhatsz neki. Ott vagy Krisztusban. Hát Krisztusnak a szentsége, tisztasága, igazságossága a kereszten átjött rád, mert elfogadtad azt a golgotai áldozatot. Ennentől kezdve ez a helyzeted. Megint próbáltam egy hétköznapi példát találni, és akkor a 10-es ház jutott eszembe, de aztán úgy gondoltam, hogy egy kis semmiséggel megtorjuk, szóval lehet 100 emeletes ez a ház. Föl kéne jutni a 100. emeletre. A lift nem opció. Tudom az agyammal, hogy föl kéne jutni, és nagyjából azt is tudom, hogy de nem fog összejönni. A vallás egy része azt mondja, hogy jó, majd ha már nem bírod tovább, akkor majd Isten segít. A Golgotai kereszt azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy elfogadtad Jézus állapotát, fönt vagy a 100. Na most figyelj, a 100. is tudsz a padlón feküdni. Érezheted úgy, hogy padlón vagyok, de ettől még mindig ott vagy. Meg azt is érezheted, hogy fölmásztam a 2. létre tetejére, és hű, de magasan vagyok. Akkor is a 100. emeleten vagy. Szóval a helyzeted, amit a Golgotai kereszt elhozott, azt a pillanatnyi állapotod nem tudja fölülírni. Ha az állapotodból ítéled meg a helyzetedet, akkor azt mondod, hogy padlón vagyok. Csak nem a földszinten, hanem a 100. emelet padlóján vagy. Tényleg padlón vagy, de nem vesztetted el a 100. emeletet. Mert Isten fölvitt oda. Nem a lift, ő maga. A Golgotai kereszt által. Szóval, amikor Krisztust követem, akkor nem az a kérdés, hogy mennyi jót teszek, meg mennyi rosszat, hanem, hogy tudatosult-e bennem ez az állapotbeli változás, hogy a bűnös állapotom a kereszt által lecserélődött a szentség állapotára. Ugyanazzal a tekintélyi szinttel, ami Krisztusban van. A Bibliánk ezt úgy írja, hogy mivel Krisztusban vagyunk. Mivel amilyen módon meghaltatok vele, ugyanúgy föl is támadtatok vele. Ott vagy. Másként is el tudom mondani ugyanezt a helyzetet. Azt mondja Jézus a Máté 22.32-ben, én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amíg bűnös vagy, addig a szellemed halott. Akkor nem vagy Krisztus királyságában. Most az, hogy tud beszélni, meg kommunikálni, az egy más kérdés. Ha újjászülettél, akkor élő a szellemed, de akkor Krisztusban vagy. Nem tudsz máshol lenni. És aki Krisztusban van, akinek élő a szelleme, azoknak Krisztus az ura. Akinek nem, annak nem Krisztus az ura. És mindegy, hogy mennyi jót tesz. A szelleme nem ott van. Azon a területen, ahol Krisztus uralkodik, mert ő az élők fölött uralkodik. Szóval, azért jók a cselekedeteid, mert kicserélődött a belsőt. Azért jók a cselekedeteid, világítasz, mert Krisztus szentsége, tisztasága átjött rád a Golgotai kereszten. Befejezésül egy nagyon jól ismert szakasz a Máté 5-ből, 13-tól 16-ig. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek a só mennyit erőködik azon, hogy só legyen? Semennyit. Ti vagytok a világ világossága. Ha meggyújtják a lámpát, akkor az mennyit erőködik azon, hogy világítson? Semmit. Belülről, önmagából fakad. 16. vers. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, ragyogjon, látnak valamit a jó cselekedeteid, mert azt látják, a bensődet nem látják. A jó cselekedeteidet látják, és dicsőítik a mennyei atyát. Nem a jó cselekedeteidet dicsőítik. Nem is téged dicsőítenek, hogy mennyi jó cselekedetet tettél. A mennyei atyát dicsőítik. Ha a megújult bensőd ragyog át rajtad keresztül, ami nem erőködés következménye, hanem a Golgotai kereszten lezajlott állapotváltozásnak egyenes természetes következménye. Nem izzadságszagú. Magából jön. Nem kell erőködni érte. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.